Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató heti igéjével, ami így hangzik Jeremiás könyvéből a 17. fejezet 14. verséből. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. És a Zsoltár pedig a 133. fejezet első és harmadik verse, ami az elmúlt hetekben többször is előttünk volt, és legyen igaz ma is számunkra. Mi szép és gyönyörű, ha a testvérek egyetértenek, mindig bővölködnek az Úr áldásában és az életben. Legyen így, és legyen áldás mai Isten tiszteletünkön, foglaljunk helyet. Ma az evangélikus énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket, a kezdő énekünk a 327-es számú ének. A bevezető oltári szolgálat során a 9-es liturgiát fogjuk énekelni, ami az énekeskönyv 60. és 61. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Néped üdvözítője, te vagy Istenünk. Meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmélkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden. Mert csodatévő Isten vagy te, megmutattad erődet a népek között. Az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, és ember szerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk, ne emlékezzél arra, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit elkezdtél bennünk, és mert szolgálatra hívtál el minket, add, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 9. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumának 9. fejezetéből olvasom, az első verstől. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt a szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához. Vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az igehirdetésre készülve a 441-es számú éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levelében, a 4. fejezetben, a 17-től a 28. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát az Efezusi levélből olvasom, a 4. fejezet 17. versétől. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát, vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, fodrászatok ablakán lehet látni egy olyat, hogy két fotót tesznek ki. Én korábban évekkel ezelőtt egy olyan utcában laktam, ahol nagyon sokszor mentem el egy ilyen fodrászat előtt, úgyhogy ez a kép úgy nagyon belém égett, hogy kiraknak két fotót egymás mellé, és az egyik fotónak az a felirata, hogy előtte, nagy betűkkel, a másiknak meg az, hogy utána. És hát össze lehet hasonlítani a két képet, ugyanaz az ember látható a két képen. Általában nem manökeneket szoktak ilyenkor fotózni, hanem úgymond ilyen átlag embereket, mint amilyenek mi is vagyunk. És az egyik képen egy olyan képet látunk, ahogy az illető bement oda a fodrászüzletbe, a másik képen meg azt a frizurát, amivel kijött onnan. És hát nagyon érdekes az ilyen összehasonlítás, pláne így, hogyha tényleg nem ilyen nagyon feltupírozott valamiről van szó, hanem ilyen normális élethelyzetet ad vissza az ilyen fotópárosítás, hogy milyen nagy a különbség, hogyha az ember egy kicsit rendbe teszik, akkor előtte és utána. Na testvérek, sokszor eszembe szokott jutni ez a kép, és most az az ige is, amit prédikációs alapigeként kaptunk, az is eszembe juttatta ezt a két képet, vagy ezt a kép párosítást, azzal kapcsolatban, hogy milyen a keresztény élet. Annál is mondhatjuk azt, hogy egymás mellé kerül két kép, két fotó tulajdonképpen, az egyik az előtte kép, a másik az utána kép. És mi az a pont, az, amikor ugye belép az ember úgymond abba az üzletbe, ahol az embert rendbe teszik, hát ez az a pont, amikor az embernek az életében megtörténik a találkozás az élő Istennel. Amikor átéli a megtérésnek a csodáját, amikor átéli azt, hogy megváltozik az életem, és mindaz, ami eddig történt, valahogy megváltozik, letehetek dolgokat, olyan dolgokat, amik csúnyák voltak benne, amiktől szabadulnom kell, és hogyha Krisztus kezébe kerül, akkor az utána út az egészen más lesz. És nagyon erőteljesen átéljük ezt. Átéltük ezt, akik a testvérek közül átélték már a megtérést, akár már sok évvel ezelőtt, akár nem olyan régen, akkor tudják, hogy miről beszélek, hogy mit jelent ez az előtte-utána helyzet. Hogy nagyon sok mindent egyébként megláttunk az életünkben akkor, a megtérésünkkor, vagy közvetlenül utána, hogy mik azok a dolgok, amik nem állnak meg az Isten szerinti életben, amik nem állnak meg az igének a mérlegén, amelyeket le kell tenni, amiket engedni kell, hogy az Isten formáljon bennünket. És milyen jó volt ezt megélni, akár sok évvel ezelőtt, vagy nem olyan régen, hogy igen, az ember élete változik. Van különbség az előtte és az utána helyzet között. És gondoljunk csak vissza erre a helyzetre, hogy utána, amikor jöttek elénk olyan élethelyzetek, amik korábban megszokottak voltak, akkor mennyire észrevettük magunkon, hogy meghatároz minket az, hogy megtörtént a megtérés az életünkben. Nagyon határozottan tudtunk másképp dönteni akkor bizonyos élethelyzetekben. Például, hogy eddig elmentünk ilyen vagy olyan alkalmakra, és most azt mondtuk, hogy mi már ilyen helyre nem fogunk elmenni, ilyen dolgokban nem akarunk részt venni, mert ez nem tetszik az Istennek. Vagy eddig használtunk ilyen eszközöket, meg olyan módszereket, és ez teljesen természetes volt, hiszen mindenki ezt csinálja. De most megláttam azt, hogy ez nem áll meg az Isten szerinti életnek a mércéjén, és én mostantól kezdve nem akarok ilyen eszközöket, vagy ilyen módszereket használni. Vagy eddig beszélgettünk ilyen-olyan témákról, viccekbe bizonyos témák simán előkerültek. De mostantól kezdve én látom azt, hogy ez nem tetszik az Istennek, és én nem akarok ilyen dolgokat behozni a beszélgetésbe, vagy ilyenekkel poénkodni, mert ez nem tetszik az Istennek. És talán átéltük azt, akinél ez felnőtt korban, és úgy történt meg, hogy előtte nem volt kapcsolatban gyülekezettel, és ilyen nagyon-nagyon látványos volt az életében a változás. Azok a testvérek sokszor beszámolnak arról, hogy ilyenkor, amikor ez megtörtént, akkor a környezet azért kérdezett rá, hogy mi van veled, mert látta, hogy ez az utána helyzet, ez más, mint amilyen előtte volt. Nem úgy tudták meg, hogy az illető testvér megtért, hogy az illető odament és elmondta a bizonyságtételét, hanem meglátták az utána képet, és megkérdezték, hogy mi van veled? Jó, van, aki azt kérdezte, hogy elment az eszed, vagy mi van, de ez a másik, de észrevették, és kérdezték, és el lehetett mondani, hogy belépett Jézus Krisztus az életembe, és innentől kezdve én egy másik útra léptem rá. És tanulmányozzuk az igét azóta, és igyekszünk minél inkább ezt az utána helyzetet igazítani ahhoz, amit az Isten igéje mond. Ugye, testvérek, ismerős, amiről beszélek? Hadd kérjek visszajelzést, valamilyen bólogatást. Ugye ismerős? Tudjuk, miről van szó. Lelki értelemben mit jelent ez a különbség? A testvérek, a mai prédikációs alapige tulajdonképpen ezt a helyzetet akarja megerősíteni bennünk, és akarja hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy meglegyen ez a találkozás, meglegyen ez a fordulópont, meglegyen ez a belépés, nem az, hogy belépjek a fodrászüzletbe, hanem hogy Jézus belépjen az én életembe, és hogy utána legyen különbség az előtte-utána helyzet között, és hogy ez az utána helyzet, ez évekkel vagy évtizedekkel később is még jelentős különbséget mutasson ahhoz képest, amilyen előtte voltam. Testvérek, nagyon fontos üzenet ezen a mai vasárnapon, hogy az utána helyzetnek nem csak közvetlenül a megtérés utáni időszakban kell meglennie, hanem később is egyre inkább formálódnunk kell. Mert hogyha valaki azt hiszi, és nagy veszély ez, hogy elbizakodunk ebbe, azt hiszi, hogy a változásnak akkor kell megtörténnie, amikor én megtérek, és egyébként akkor meg kell, hogy történjen, de ezzel letudtam egy életre a változást, mert én most már kész vagyok,
az nagyon téved. Az hamis illúziók között ringatja magát utána, hiszen az Isten folyamatosan dolgozni akar rajtunk. A formálódásunk egész életünkben tart. És amíg itt vagyok ebben a földi életben, addig nem mondhatom azt, hogy én most már kész vagyok, ez a kép, ez most már készen van, és ez nem fog változni. Ennél már nem lehet jobb. De az Isten az utolsó pillanatig tud és akar formálni bennünket. És testvérek, azt láttam, és olyan örvendetes körülnézni, ránézni a testvérekre, hogy milyen sokan vagyunk itt, és milyen sokan bólintottak arra, amikor kérdeztem, hogy ugye ismerős, hogy tudjuk, hogy miről beszélek, hogy megtörtént ez az életünkben, hogy ez a mostani ige azokat is meg akarja szólítani, akiknek nem történt még az életébe, hogy figyelmeztessen arra, hogy egy változásra hív minket, egy életváltozásra az, ha beengedjük Jézust a szívünkbe, de aki már beengedte, azt pedig arra emlékezteti, hogy ez a formálódás még kell, hogy tartson. És hogy önvizsgálatot kell tartanom, be kell néznem most a tükörbe, hogy vajon mit mutat most az én életem? Mit mutat most az én életem? És akkor utalok vissza arra a két területre, amit a felolvasott igeszakasz kiemel. Mit mutat az én életem? A gondolkodásom és a cselekedeteimnek a területén. Nagyon hangsúlyos a 23. vers. Azt mondja Pál apostol, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Olyan megújulásra hív minket az Isten, ami a lelket és az elmét egyaránt érinti. De nagyon hangsúlyos az, hogy bár a fordítás azt mondja, hogy újuljatok meg, mintha én lennék itt az egyetlen cselekvő, hogy én eldöntöm, és akkor én most megújulok. Hát tudjuk azt, hogy ez nem így működik. És egyébként az igébe, ha belenézünk az eredeti szövegnek a nyelvtani szerkezetében, akkor azt látjuk, hogy itt olyan mondatszerkezet van, ami arról beszél, hogy itt Isten a cselekvő. És az az Isten, aki cselekedni akar, és ezt a megújulást az én életembe el akarja végezni, behív engem ebbe, hogy legyek ennek részese, hogy álljak ebbe bele, hogy éljem át azt, amit ő kezdeményez, amit ő végez, az legyen nekem tudatos döntésem alapján is a sajátom. Nem bábként kezel minket az Isten. Nem bábként kezel, nem nélkülünk cselekszik rajtunk, hanem úgy cselekszik, hogy közben minket is formál. És nagyon, nagyon izgalmas ez a megfogalmazás is, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. A Károlit, ha megnézi valaki otthon, az jobban visszaadja, hogy itt azt mondja, hogy elmétek lelke szerint újuljatok meg. Mi az? Az elménknek van lelke. Hát az meg micsoda? A lélek. Az a lélek, ami az Istenhez kapcsol bennünket, a Szentlélekhez, ami a Szentlélek munkálkodásának az eredményeként van ott a megtért, újjászületett ember életében. Az a lélek tudja az ember elméjét formálni. Az elménknek a lelke szerint történhet a megújulás az életünkben. Isten szent lelke, aki által újjászülettünk, átveszi az irányítást, hol? Az elménk felett, a gondolkodásunk felett. Erről beszél itt Pál apostol ebben a mondatban, hogy erre van szüksége az embernek, közvetlenül a megtérése után is, és akkor is, amikor már régóta rajta jár ezen az úton, hogy ez a lélek, az Isten szent lelke, vigye az irányítást, az elméjében, a gondolkodás módjában. Nem külön van az elme és a lélek, és nem emberi lélekről van itt szó, hanem az Isten szent lelkének a munkájáról az én gondolataimban. Tulajdonképpen a testem irányító központjában. Hogy az Isten lelke legyen ott az Úr, járja át, és ott legyen az életemben megújulás. És mit jelent ez a megújulás az elmében? Hát Pál emlékezteti az efezusiakat arra, hogy milyenek voltak a megtérésük előtt. Hiába való gondolkodásuk szerint éltek. Elméjükre sötétség borult. Ebből mi fakadt? Tévejgés, megkeményedés, gátlástalanság, tisztátalan tevékenységek, nyereségvágy. A pogány életnek a jellemzői. Amiben gyökeres változás történt, amikor Isten szent lelke belépett az életükbe, és megnyílt az életük Jézus Krisztus a világ megváltója, az ő személyes megváltójuk és üdvözítőjük előtt. Gyökeres változás történt akkor. Ezt mondja Pál apostol, ezekre a pogány dolgokra visszautalva, hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Hiszen hogyan lépett be Krisztus az életükbe? Úgy, hogy megismerték őt. Megismerték az Isten fiát. Megismerték az Isten szeretetét. Jézus Krisztus személyén keresztül. Megismerték a Golgotai keresztnek a titkát. Megismerték, megtanulták a történeteket. Az apostoli igehirdetésen, bizonyságtételen keresztül. Hogy kicsoda Jézus Krisztus és mit tett. Megtanulták azt, hogy ki az ember, ki vagyok én, a bűneim, hogy teszik tönkre az életemet. És ezen keresztül, ahogy tanulták mindezt, megismerték a megváltásnak a titkát. És átélték azt, hogy az a Krisztus, a megváltó, bűnös emberek egyetlen menedéke belépett az életükbe. És elkezdte formálni őket. Elsősorban a szívüket, az elméjüket, az életük irányítását. És erre utal vissza Pál apostol az efezusiaknak, hogy emlékezzetek erre. Emlékezzetek erre, hogy egyszer régen, vagy nem olyan régen, ez hogy is volt a ti életetekben. Hogy mit jelentett mindez számotokra. Testvérek, ti tudtok erre emlékezni, ugye? Tudtok emlékezni, mi mindent tanultatok meg, ismertek meg? Vagy mi az a folyamat, amiben most vagytok benne, és érzitek azt, hogy egyre ellenállhatatlanabb erővel visz az Isten titeket ahhoz a ponthoz, amikor meg tudjátok adni magatokat neki, hogy belépjen, hogy változtasson, hogy újjászüljön, hogy új életet adjon. A bűnbocsánat örök élet ajándékát, szabadságát. Bele tudok-e állni ebbe? Bele tudok-e állni Istennek ebbe a munkájába, amit bennem végez? Bennem ez a kérdés fogalmazódott meg, testvérek, a mai ige alapján. Mert hogy Isten munkálkodik, az egyértelmű. Hogy ő akarja az én életemben ezt a megújulást, ezt az új életet, az is egyértelmű. De beleállok-e? Átveszem-e tőle azt, amit ő át akar adni nekem? Kutatom-e az ő szavát ma is? Kutatom-e egyre jobban az ő igéjét ma is? Törekszem-e rá, hogy egyre jobban megismerjem őt és az ő akaratát? És engedem-e, hogy formálódjon a gondolkodásom, és a formálódó gondolkodásom hatással legyen a tetteimre, cselekedeteimre, szavaimra. Mert testvérek, ez a másik nagyon hangsúlyos dolog, amit ebből az igéből úgy érzem, hogy ma ki kell emelnem. Mégpedig az, hogy a mindennapi életben meg kell, hogy nyilvánuljon a változás. Ha az Isten végzi az ő munkáját bennem, ha átélem azt, hogy van az én életemben megújulás és változás, akkor annak látszódnia kell. Nem elég valamire, valamit vallani, mutatni is kell. Látszódni kell rajtunk. És három területet emel ki a konkrétumok közül. Nyilván sokkal több mindenről lehetne beszélni, és hogyha tovább lett volna kijelölve az ige szakasz, akkor még további területek is előkerülhettek volna, de a kijelölt szakaszban három nagyon fontos terület emelkedik ki. És lehet, hogy van olyan közöttünk, akinek mind a három terület most telibe vág, és kell, van akinek talán csak az egyik az, ami most nagyon hangsúlyossá kell, hogy váljon. De mi ez a három terület? A szavak, az indulatok és a cselekedet. A területe. Hogy az a megújulás, amit az Isten bennem elvégzett, az megnyilvánul-e a szavaim, megnyilvánul-e az érzéseim, indulataim, és megnyilvánul-e a konkrét cselekedeteim, tetteim területén. És akkor a sorba veszem, a szavakhoz ez a mondat tartozik. Vessétek le a hazugságot, és mondjatok egymásnak igazat. Vessétek le a hazugságot. Mert a hazugság a kiinduló pont. Senkinek ne legyen illúziója önmaga felől. Bűnös állapotunkból az következik, hogy soha nem mondunk igazat. Mert mindig. Lehet, hogy nem érezzük, hogy ez olyan nagy hazugság, csak hát éppen szépítem egy kicsit a dolgokat, vagy így úgy amúgy. A bűnös embernek a kiinduló állapota az az, hogy hazudik. Hogy hazug. És azt mondja az Isten, hogy ha elkezdtem munkálkodni benned, akkor ez azt jelenti, hogy neked tudatosan törekedned kell arra, hogy a szavaid területén igazodj az én akaratomhoz. Hogy a szavaid tiszták legyenek. Hogy a szavaid az igazságot adják tovább, a valóságot az Isten szerintit. És akkor itt a kérdés, testvérek, hogy amikor mi megéljük az életünket, és amikor megszólalunk, akármilyen helyzetben, ott van-e bennünk a tudatosság a beszéd terén? Odafigyelek-e arra egészen tudatosan, hogy mit mondok? Odafigyelek-e arra, hogy amit elmondok, az igaz legyen, az Isten szerintit tükrözze? Vagy félváról veszem ezt? Vagy utólag jövök rá, hogy ja, hát ezt nem kellett volna. Az Isten formálni akar bennünket ebben. Hogy figyeljünk oda, hogy törekedjünk a tisztaságra a beszédünkben. Aztán a másik terület, az indulatok, az érzések területe. Azt mondja Pál apostol, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Megújulásra van szükségünk az ösztöneink terén. Hiszen az érzések, az indulatok, azok ösztönösek. Mindenkibe. Ne legyenek illúzióink magunkkal kapcsolatban. Mindenkiben, ösztönösen megszületnek érzések, és sokszor nagyon negatív érzések a másik emberrel kapcsolatban. Indulat, harag, sértődöttség, fájdalom, ami kitör belőlünk, és sokszor jogos. De mit mond az Isten? Hogy formálódj ezen a téren. Hogy kezeld az indulataidat, az érzéseidet. Hogyha te az Isten szent lelkének uralma alá helyezted az életedet, akkor ezen a téren is neked kell uralkodni érzések és indulatok felett, és nem fordítva. És akkor itt a kérdés, hogy én ezt meg tudom tenni? El tudom engedni azt a dolgot? Tudom rendezni azt a dolgot? Vagy hánykódom, mint a hajó a viharos tengeren, ami kiszolgáltatott, és előbb-utóbb oda csapja a hullám az átonynak és darabokra törik. Az a hajó, ami kontroll alatt van, irányítás alatt van, az végig tud menni a viharon. Amelyiket a vihar irányítja, az pusztulásra van ítélve. Azt kérdezi az Isten igéje ma nekünk, vagy tőlünk, hogy tudunk-e uralkodni az érzéseinken, indulatainkon. Ez automatikusan nem megy. Ez is egy tanulási folyamat. És lehet, hogy már sok évvel vagyunk a megtérésünk után, és még mindig küszködünk ezzel, de az Isten továbbra is dolgozik velünk és rajtunk, és formálni és megújítani akar. Engedjük-e neki, hogy formáljon ebben? És aztán a harmadik terület, ezt így mondja a Pál apostol, aki lopni szokott, az ne lopjon, inkább dolgozzék, és saját munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Megújulás a megélhetésnek a terén. Hogy a tisztesség legyen az alapja mindannak, amit szerzünk. Na és akkor talán ennél a pontnál húzzuk ki magunkat a legjobban, hogy ja, hát ugye, mi nem szoktunk lopni. Mi nem azok az emberek vagyunk. De hát, ez nem csak azt jelenti, ami köztörvényes bűncselekménynek számít. Hanem hogy vagyunk azzal, ami, hát meg lehet azt oldani, ha nem kérünk számlát róla úgy is. Vagy el lehet hozni innen, hiszen mindenki így szokta csinálni témában. A megélhetésben. Vajon törekszem-e arra, hogy tisztességesen, becsületesen, Isten és emberek előtt elszámoltathatóan éljem az életemet? Ez se olyan természetes. Még a megtérés után is rengeteg mindent kell meglátnia az embernek, amiben formálódhat. És Isten ezekre egyikre, másikra szépen sorba rámutat. És hogyha én engedem, akkor engem újít ezen a téren is. Hiszen nem ügyeskedő életre hívott el engem az Isten. Nem önző életre hívott el engem az Isten. Hanem másokért élő, gyümölcsöző, áldott életre hívott el engem az Isten. És ő dolgozik azon, hogy ne legyen akadálya ennek, hogy ez valóban megvalósulhasson az életemben, az életünkben. Tehát, ebben a felolvasott ige szakaszban többször szerepelt ez a szó, hogy tehát. Most én ezzel szeretném a prédikációt is zárni, hogy tehát testvérek, hogy is vagyunk? Ha belenézünk a tükörbe, akkor mit látunk? Milyen most az életünk? És nem a frizurára szeretnék rákérdezni, hanem a teljes ruházatra, itt ugye a ruházat képét használja a Pál apostol, ami az önazonosságot, az egyéniséget jelentette abban a korban. Kinek milyen volt a ruhája, az jelentette, hogy kicsoda ő valójában. Kik vagyunk mi? Mit mutat a tükör? Most jelenlegi állapotunkban. Megtérés előtt, megtérés után, nem sokkal megtérés után, sok évvel, évtizeddel megtérésünk után, mit mutat az Isten igéjének tükre? Engedjük-e azt, hogy azokon a területeken, amiket megmutatott, hogy nem vagyunk rendben, azokon formálni kezdjen minket, akár ma, vagy a következő napokban az Isten? Engedjük-e azt, levetve az óembert és felöltve az újat, hogy megújítson minket az Isten? Hogy megújítsa elménknek a lelkét, és konkrét lépésekre indítson. Engedjük-e, hogy szavaink, érzéseink és cselekedeteink terén legyen változás a következő időszakban. A mai vasárnap egyben Biblia vasárnap is, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy az Isten igéje a mérce. Az Isten igéje az alap. Hát Isten igéje a mérce ebben is, a formálódásunkban. és néhány nap múlva ünnepeljük reformáció ünnepét, ami pedig egy 500 évvel ezelőtti eseménynek a felidézése, de nem csak 500 évvel ezelőtt volt szüksége az egyháznak és az embereknek a megújulásra, hanem ma is. És ebben is erősít az Isten, hogy igen, ő akarja ezt az újulást, ami személyes életünkben is, és egyházunkban is. Engedjük-e, hogy ő végezze az ő munkáját bennünk? Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük, hogy Te formálsz bennünket, és köszönjük, hogy Te nagyon jól látod azokat a területeket, amik a mi életünkben vannak, és nem egyeznek a Te akaratoddal. Köszönjük azt, hogy olyan igét adtál ma nekünk, ami nagyon konkrét és személyes, és arra kérünk Téged, és én személyesen arra kérlek, hogy mindazokat, akiket ma megszólítottál ezen az ige hirdetésen keresztül, és valami nagyon-nagyon egyértelműt mondtál neki, add meg az erőt és bátorságot, hogy valóban változtasson azon a területen. Köszönöm neked, Uram, hogy Te munkálkodsz bennünk, hogy nem hagysz minket magunkra, hogy adod a Te szent lelkedet, hogy Te átveszed az irányítást az életünkben, és köszönöm neked azt, hogy Te végigviszed a Te jó tervedet a mi életünkben. Áldalak és magasztallak testvéreimmel együtt Téged ezért. Amen. Most énekeljük a 78-as számú ének első versét. Fogalmazzak egy üzenetet ebből az előbbi epizódból. Hányszor van az, hogy mi késésben vagyunk ahhoz képest, amit az Isten meg akar láttatni velünk, később jelenik meg előttünk a kép, de milyen fontos az, hogy amit az Isten meglát a mi életünkben, és amit meg akar láttatni, azt egészen egyértelműen elénk tudja hozni. És hát engedelmesen álljunk ebbe bele. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Jövő héten, hétfőn, délután 3 órai kezdettel asszonykör lesz. Szeretettel várjuk az asszonytestvéreket. Kedden délután 5 órai kezdettel bibliaórára várunk szeretettel mindenkit. Szerdán 9 órakor babamama körre várjuk a kisgyermekes anyukákat. Pénteken 5 órakor ifjúsági órára hívjuk a fiatalokat. És jövő vasárnap 3:45-től imakör lesz, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Az istentiszteleten élhetünk az úrvacsora ajándékával, és születésnapos köszöntésre is készülünk, hogy az előző hónap születésnaposait köszöntsük. Istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. A mai istentiszteleten biblia offertóriumot tartunk. Ez azt jelenti, hogy a persejbe dobott összeget a biblia kiadás céljára továbbítjuk az egyházmegye felé. Ha valaki a gyülekezetet szeretné most támogatni, akkor kérjük, hogy külön keresse Flaskár Anett pénztárosunkat. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából, ami néhány héttel ezelőtt jelent meg, ha még esetleg nem kaptunk, akkor fogadjuk szeretettel, és vigyünk belőle bátran több példányt is, és akik a környezetünkben élők, akkor ajándékozzuk meg vele, hiszen a benne lévő bizonyságtételek, hívogatás lehet, hogy pont az, amire az illetőnek most szüksége van, hogy elinduljon az Úr felé. Elindultak az óvodai hittanórák mindegyik tagovodában, szeretettel várjuk ezekre a gyermekeket, vallási háttértől függetlenül lehet jelentkezni. Az Isten tisztelet után az alaksor ifi pontjában újabb adományokból lehet válogatni ingyen. Ha valaki mégis szeretné támogatni az ifjúsági szolgálatunkat, akkor az ott elhelyezett persejbe teheti el adományát. Reformáció napján, október 31-én fáklyás felvonulás és istentisztelet lesz Nyíregyházán. 5:45-kor gyülekezünk a belvárosi református templomnál, és 6 órakor indulunk, 6:30-kor kezdődik az istentisztelet az evangélikus nagy templomban. Itt Nyírteleken jövő vasárnap, november 2-án közös reformációi istentiszteletet tartunk a református testvérekkel, 5:30-kor a református templomnál találkozunk, ahol kis szeretett vendégséggel fogadnak minket a testvérek, majd 6-kor indulunk át templomunkba úrvacsorás istentiszteletre. És a tegnapi napon munkás csendes napon lehettek együtt a testvérek, hálásak vagyunk az Úrnak a jó időért, az elvégzett munkákért, és köszönjük mindazoknak, akik ide tudták szánni az idejüket és erejüket. És szeretettel hirdetem a testvéreknek távolabbi alkalmainkat. November 9-én lesz a gyülekezeti délután, adventi csendes napunkat november 29-én tartjuk, Eke ifjúsági hétvége november 14-től 16-áig lesz, erre lehet már jelentkezni. Biatorbágyi alkalmak november 15-én Biblia tanulmányozó nap, november 22-én férfi nap, november 23-án női nap. És megyei, illetve országos alkalmak, egyházmegyei presbiteri munkatársi csendes nap november 8-án lesz az Emmaus gyülekezetbe, és cigány imanap pedig majd november 22-én. És a bulletinben látjuk az imalistát is, hordozzuk imádságban azokat a testvéreket, akik valamilyen oknál fogva kérték a testvérek közben járó imádságát. Legyen Isten áldása a hirdetéseken. Adja az Úr, hogy mindaz, ami az ő akaratával egyezik, az áldással megvalósulhasson, és minél többen részesedhessenek ezekben az áldásokban, és hogyha valamiben pedig felismerésre kell jutnunk és változtatnunk kell, adjon az Úr nekünk bölcsességet, hogy ezt meglássuk. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 280-as számú ének első versét. Kimaradt valami?
Nem, ja, bocsánat, csak egy percre belém igénybe a testvérek.
Gyere csak!
Elhangzott 3 olyan szó, ami tulajdonképpen vonatkozik a ruházat, a harag, illetve az elengedés. A ruházattal kapcsolatban csak annyit szeretnék nektek vagy önöknek mondani, hogy említettem a múltkor, hogy egy barna bőrkabátot keresek. Ez a ruházat, csak tényleg csak tőmondatokban. A második az, hogy a harag, nagyon haragudtam, csak magamra, senki másra, csak magamra. A tegnapi csendes napon 5 kérdezték meg tőlem, hogy megvan-e a bőrkabát, és mondtam, hogy megvan. Az 5 embernek a szája tényleg mosoly, örülünk neki, csak mondom, valahol. Valahol megvan, de hála az Úrnak, beszélgettünk Abikával ezzel kapcsolatosan, hogy az szerintünk az Úr próbára akart tenni, vagy nem tudom, ezzel a bőrkabátos dologgal, de elengedtem teljes mértékben, és azt mondtam, hogy valahol megvan, valaki használja, nem idegeskedem, két-három napig nagyon feszült voltam, ideges voltam, mérges voltam magamra, és nem is nagyon akarok ebbe belemenni, de a mai ige hirdetés ezt tulajdonképpen felhozta bennem, ugye ezt a három szót mondtam, hogy tegyek egy bizonyságot, hogy az ember elenged valamit, és az Úr ezt úgymond meghallgatja, és örömmel közlöm nektek, hogy megvan a bőrkabát. Nem megyek bele, és ne legyen lelkiismeret furdalásod, Zsolti, mert ugye beszéltük azt, hogy kaptam a bőrkabát helyett egy másik kabátot, ami lehet, hogy nagyobb örömmel fog eltölteni, vagy többet fogom hordani, és nem is megyek bele ebbe a dologba, de az Úr tényleg békességet adott azzal, hogy valaki használja, szóval ne keressétek, mert megvan. És köszönöm szépen.
Köszönöm, Miklós, hogy ezt elmondtad. Valakinek a szívén van még, amivel szeretne reagálni? Egyébként nekem egy dolog jutott eszembe, a vázlatomban még beleírtam, de aztán nem mondtam, de most muszáj elmondanom, egy friss élményem. Tegnap én nem tudtam átjönni a csendes napra, egy olyan dolog miatt, ami nem rajtam múlott. Valakitől kértem egy munkát, és ott volt a szívemben, ugye fölmerült a kérdés annál a munkánál a végén, egy ilyen fizetős munka volt, amire nagyon nagy szükségem volt, és a végén fölmerült a kérdés, hogy kér-e számlát. És mondtam, hogy igen, kérek, nincs rá szükségem, mert nem tudom elszámolni, tehát ez privát célra volt a munka, de mondtam, hogy hitemből fakadóan én törekszem arra, hogy ez így legyen, és aztán beszélgettem az illetővel, mondtam, én lelkész vagyok, és azt gondolom, hogy nem lesz az Isten áldása rajta, ha én itt most áfával akarok, nem tudom én mit, tudom, hogy sokan sok mindent szoktam, és olyan tök békességem volt, gondoltam is, hogy nem baj, én megfizetem a többet. Ő akkor mondta készpénzbe, hogy mennyit kell fizetnem, kifizettem, majd küldi a számlát akkor e-mailen. És akkor megjött e-mailen a számla, akkor az volt rajta, hogy mondják ezt alanyi adómentes, tehát 0 forint volt az áfa, tehát én ugyanannyit fizettem így, mint ahogy fizettem volna, és akkor így ezt föl is hívtam anyukámat elmondani, hogy látod, anyuci, itt a visszaigazolás erre, hogy jó, tudom, hogy ez nem mindig működik így, hogy akkora békességem, hogy olyan megerősítés volt Istentől, hogy igen, képviselni, és olyan boldog voltam aztán este, hogy meg hálás az Istennek, hogy ennek apropóján én tudtam beszélni ennek az illetőnek arról, hogy én ezt miért tartom fontosnak, és nem tudom, hogy az ő életében ennek lesz-e jelentősége a későbbiek során. Egyébként egy nagyon nyitott, szimpatikus valaki volt, de olyan megerősítő volt kapni az Istentől a pecsétet, hogy nem kell ügyeskedni, hanem tényleg bele kell állni, és az Isten ilyen ajándékokat is tud adni. Na, valakiben van-e gondolat? Gyere, István!
Köszöntöm a testvéreket. Én csak arra gondoltam, hogy imádságot kérek a testvérektől, értünk. De sokan nem ismernek minket, bemutatkozom. Búzás István vagyok, a feleségem Bea, és van 3 gyerekünk. 2015-ig voltunk ebben a gyülekezetben, és elköltöztünk messzire, nyugatra. De természetesen nem ott lakunk már, hanem most az ország közepén. De ott sem sokáig fogunk lakni. És berendezkedtünk egy nagyon kényelmes életre. És Misi bácsi lefokozna minket komfort keresztényé. De hát ez egy üres élet, és minden jó, csak semmi sem jó nagyjából. És ez az ürességnek az érzése vitt minket vissza, és hát nem vissza, mert igazából mi mindig próbáltunk Istenre figyelni, csak hát nem tudom, milyen életet éltünk mindegy, és alapvetően eljött az az idő, amikor Isten ki tudta nekünk jelenteni azt, hogy az ő nevelő ítélete alatt vagyunk. De az egész azzal kezdődött, hogy megértettük az igéből, hogy azért bonyolult az életünk, mert Istent, mert Jézust követjük. És azért megyünk kerülő úton, mert Isten nevel bennünket. És Istennek ez a nevelő munkája olyan volt az életünkben, mint egy stopptábla. Így röviden. De Isten hirdette nekünk azt is, hogy megszabadít, megszabadulunk, és hazamehetünk arra a helyre, ahol otthon lehetünk. Ahol megelégít bennünket. És ezt nagyon jó volt megérteni Istentől. De hát mi az irány, akkor hol van ez a hely, hol van az az otthon? És az igaz úgy hangzott, hogy visszaviszlek titeket oda, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. De nehezen állunk rá erre a gondolatra. Isten minden nap beszél velünk erről, de úgy el tudnánk napolni, úgy túl tudnánk lépni rajta. És nem olyan ez a mozdulásunk, mint korábban volt. Tulajdonképpen el tudnám mulasztani. És ezért kérem a imádságot, hogy egyrészt ott legyen bennünk a készség, amiről most hallottunk, hogy ha Isten el akar bennünk végezni valamit, akkor azt mi is engedjük. Meg hogy legyen bölcsességünk hozzá, mert azért ez egy bonyolult összetett folyamat. Sok támogatott lakásban lakunk, és nem olyan egyszerű elmozdulni. És hogyha valaki tud 30 millió körül egy olyan házat, ami jó, és csak ki kell festeni, és be lehet költözni, akkor szóljon. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Most mosolyogtunk ezen, de ez nem vicces, mert simán lehet, hogy valaki megjelenik előtted és mondja. Ez szerint, ahogy hallgattalak István, és nagyon hálás a szívem mindazért, amit végez bennetek az Isten, meg hogy ezt elmondtad, az jutott eszembe, hogy emlékeztek, mi volt az oltár előtti ige? Máté evangéliumából? Béna meggyógyítása. Azt mondja Jézus, hogy mi könnyebb, azt mondani a bénának, megbocsátattak a te bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj. Bénánál azt hitte mindenki, hogy tudja, mi a bénának a legnagyobb problémája. Hát az, hogy béna. És akkor föl kéne állítani. De Jézus tudta, hogy neki nem az a legnagyobb baja, de ami egyébként látszott rajta, hogy nincs rendben, azt is bónuszként megadta neki az Isten. Úgyhogy ez olyan bátorító, hogy tényleg az Úr látja a mi életünket, és én hiába mondanám bármelyik bénának, tehát nekem egyik se könnyű mondani, mert nincs meg az a hatalmam hozzá emberként, de Jézus tényleg bármit megtehet, és milyen jó az, hogyha oda vittük az életünket és a szeretteinket az Isten elé, és így fogunk hordozni titeket imádságban. Nehéz döntésekben, sorsfordító helyzetekben még inkább az ember megláthatja, hogy az Istennek milyen nagy a hatalma és mekkora a dicsőség, amit bennünk elvégez. Van-e még valakinek a szívén mondani való? Akkor énekeljük a 280-as ének első versét. Itt az Isten köztünk, jártak őt imádni.
imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és ámulattal csodáljuk a te nagyságodat, szeretetedet, kegyelmedet, fenségedet. És köszönjük neked azt, hogy olyan sokszor és sokféleképpen közel engedsz magadhoz, és megmutatod a te szívedet, megmutatod a te szándékaidat, és megmutatod a te útjaidat nekünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te hatalmas Isten vagy, és hogy csodálatos dolgokat tervezel a mi életünkre. Hiszen csodálatos dolog az, hogyha helyreáll az életünk, ha megismerünk téged, és átvehetjük tőled az üdvösséget, a bűnbocsánatot, és készülhetünk a te örök országodba. És köszönjük neked, Urunk, hogy sokszor nagyon sok ráadást is adsz ehhez, ebben a földi életben, amiket megtapasztalhatunk. Megtapasztalhatjuk azt, hogy a nehezekben, a nyomorúságokban te hogyan vagy jelen, és hogyan tartasz meg bennünket, hogyan vezetsz minket, és hogyan adsz erőt, hogyan törlöd le a könnyeinket, és hogyan mutatod a te utadat, és ráadásként nagyon sokszor megadsz nagyon sok örömteli dolgot, amit hálás szívvel köszönhetünk meg neked, amiket átélhetünk a mindennapokban, a családunkban, a gyülekezetben. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te jelenlétedbe engedsz bennünket, hogy jöhetünk hozzád, hogy hallhatjuk a te szavadat, hogy dicsérhetjük a te nagy nevedet, hogy kiönthetjük előtted a szívünket, és oda tehetjük eléd kéréseinket, hálaadásunkat, bűnvallásunkat, magasztalásunkat. Drága Urunk, köszönjük neked mindazt, amit a mi életünkben, a mi szívünkben, ezekben a napokban, hetekben, ezen az órán elvégeztél. És köszönjük neked azt, ami felé terelsz most bennünket. Istenem, én hálás vagyok neked azért a két testvérért, aki a megszokott menetét az Isten tiszteletnek megakasztotta. Mert el kellett mondania azt, amivel te megérintetted, és amit fontosnak tart bizonyságtételként és kérésként is továbbadni a gyülekezetnek. Köszönöm neked, hogy hálát adhatok és imádkozhatok Miklóssal és Istvánnal együtt, és kérhetem a te áldásodat az ő életükre és az ő családjukra. De imádkozhatom minden testvéremmel együtt, akinek a szívében megfogalmazódott valami veled kapcsolatban, hozzád szálva, de én ezt nem hallhattam még. Köszönöm neked, Uram, hogy mindezt oda tehetjük eléd. És köszönöm neked azt, hogy neked jó terveid vannak a mi életünkre. És hogy a nehézségeket is, a nyomorúságokat, az ítéletes időszakokat is arra tudod felhasználni, hogy elvégezd a mi szívünkben a te munkádat, és megújíts bennünket. És imádkozom, Uram, neked megújulásért, a magunk számára, a gyülekezetünk számára, egyházunk számára. Kérlek, Uram, hogy áraszd ki a te szent lelkedet, érítsd meg a szíveket, adj megtéréseket, újjászületéseket, megújulásokat, helyreállásokat. Add, hogy szívvel, szájjal, lélekkel valóban téged tudjunk dicsőíteni, és rólad tudjunk bizonyságot tenni a környezetünkben élőknek. Add, Uram, hogy sokan megszabadulhassanak a környezetünkben élők közül is. És köszönöm neked, Uram, mindazokat a helyzeteket, amiket már megláthattunk, hogy azért vittél bele bennünket, hogy ezt munkáld. Köszönöm neked, Uram, hogy rád bízhatjuk az előttünk álló hetet. Azt a hetet, ami őszi szünet az iskolákban. És ez sok család számára egy különleges hét. Hadd hozzam most eléd, Uram, a családokat. Azokat a családokat, ahol házaspárok egymás iránt elköteleződtek, de nehéz időszakot élnek meg a családi életükben. Hadd hozzam eléd azokat a családokat, ahol sokat teher az összetörtség, a nyomorúság,
azokat, akik válságban vannak. Hadd hozzam eléd a gyermekeket, a kicsinyeket és a fiatalokat, akiknek olyan sok mindenben kell még növekedniük, testi értelemben is, lelki értelemben is, és a felnőttek tartoznak értük felelősséggel. Hadd tudják ezek a gyermekek, fiatalok megkapni mindazt, amire szükségük van az egészséges fejlődéshez. És hadd hozzam eléd, Uram, a családokból az időseket, nagyszülőket, dédszülőket. Áld meg az ő életüket. Add meg nekik azt, hogy a gyermekeiken, unokáikon keresztül sok-sok örömet és áldást élhessenek át, és tudjanak szolgálni is feléjük, a szeretetükkel, a bizonyságtételükkel, az imádságaikkal, és megélni azt, hogy milyen áldás az ő családjuk. Köszönöm neked, Uram, hogy mindent eléd hozhatunk. Azt is, amit nem fogalmazunk meg így közös imádságban. De eléd hozhatjuk a tőled tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett 280-as éneket folytassuk. Hadd emlékeztessem a testvéreket a heti igére, Jeremiás könyvéből. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Áldott vasárnapot és áldott hetet kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk. Erős.